A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a Lukács írása szerint evangélium 21. fejezetében, a 7-től 11-ig, valamint 25-től 28-ig terjedő versekben. Ekkor azt kérdezték tőle, Mester, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, hogy ez elkezdődik? Ő pedig így válaszolt. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, meg azt, az idő közel jött. De ti ne kövessétek őket. És amikor háborúk zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Azután így folytatta. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bő gyümölcsöt, ami Urunk nevének dicsőítésére, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezen a mai vasárnapon újra együtt lehetünk, amely nem csak egy közönséges vasárnap a számunkra, noha minden vasárnap ünnepet jelent, hanem még abból is kiemelkedik ez, hiszen advent 4. vasárnapján vagyunk együtt, nagyon közel van hozzánk a karácsony. Különösen a gyermekek epekednek, utána várják, hogy majd milyen ajándékot kapnak, de talán még az ajándéknál is jobban várják azt, hogy eljönnek a rokonok, leülhetnek a családi asztalhoz, együtt lehet a kiterjedt rokonság, élvezhetik az együttlétnek az örömét. Urunk, könyörgünk, hogy ezeket a közösségeket te áld meg. Add, hogy legyen minél több boldog, áldott család karácsonykor. Így könyörgünk a gyülekezetekért, a nagy családokért, ahol fizikailag nem vagyunk feltétlenül egymásnak rokonai, de a Krisztus vére által mégis testvérek vagyunk, így is szólítjuk egymást, és könyörgünk hozzád, Urunk, hogy amikor majd a te asztalodhoz gyűlünk, karácsony első napján, te légy a mi vendéglátónk, Urunk. Te tedd áldottá a mi közösségünket, a mi együttlétünket, ünneplésünket. Hadd érezzük, milyen jó veled lenni, és hadd érezzük annak a méltóságát, a tisztességét, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy bűnös, nyomorult embereket is önmagadhoz engedsz a Krisztus által. Kérünk az ő nevéért, tisztíts meg bennünket, adj megújulást hitünkben, odaadásunkban. És könyörgünk, Urunk, most különösen is a magányosakért, akik egyedül kell, hogy töltsék az ünnepet, hadd legyen az ő számukra is a te veled való közösség, az igazi és áldott együttlét. Hadd érezzék, hogy még sincsenek egyedül, mert te szüntelenül gondot viselsz rájuk. Segíts, Urunk, hogy így lehessen számukra a gyülekezet igazi családdá. Könyörgünk azokért, akik betegség miatt maradnak távol az Isten tiszteleteinktől. Légy hozzájuk irgalmas, Urunk, beteg ágyukon is. Tedd őket türelmessé elhordozni tőled kapott betegségüket, megpróbáltatásukat. És te adj nekik felgyógyulást is. Hadd, hogy ki megértse, mit akarsz elérni az ő életükben a megpróbáltatásokkal. És könyörgünk a gyászolókért, akiknek a szívében ott van a rettentő fájdalom, hogy most először kell majd körülülni a karácsonyi asztalt a szeretett rokon, barát, testvér, szülő nélkül. Kérünk téged, Urunk, légy a vigasztalójuk, megerősítőjük. Így kérünk, áld meg a mi együttlétünket, a mi Isten tiszteletünket. Méltatlan voltunk ellenére, mégis jöjj hozzánk, Urunk, tisztíts meg a te szent lelked által a Krisztus kegyelméért, és add, hogy a te igéd, amelyet hisszük, tudjuk, előre elkészítettél nekünk, az ige hirdető által hadd juthasson a szívünkig, és hadd tudja az elvégezni benne azt az áldott munkát, amire rendelted. Hallgass meg, Urunk, és így légy velünk. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, a Biblia utolsó előtti verséből, János apostolnak a jelenésekről írott könyvének 22. részéből, a 20. versből a következőképpen. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ámen, bizony jövel, Uram Jézus. Kedves testvéreim, kedves nézők, akik a képernyőn keresztül csatlakoznak ünnepi istentiszteletünkhöz advent 4. vasárnapján. Néhány héttel ezelőtt olvastam egy cikket az időutazás kapcsán az interneten. Nem is a cikkben leírt információk voltak számomra megdöbbentőek, hanem a szavazás a cikk végén. Feltették ugyanis a kérdést az olvasóknak, ha lehetséges lenne az időutazás, akkor inkább a múltba vagy a jövőbe szeretnének eljutni. Nagy megdöbbenésemre a válaszadók kétharmada arra szavazott, hogy a múltba szeretnének inkább visszamenni. Furcsa volt az eredmény, hiszen lépten nyomon, amikor találkozunk emberekkel, beszélgetünk ismerősökkel, barátokkal, olvassuk a híreket, szóba kerül a jövő, sokakat érdekel a jövő, mit hoz a holnap. Sokan tudományosan is kutatják ezt, már külön területe van a jövő kutatás, futurológia, ami ezzel foglalkozik. De vannak olyanok is, akikben annyira oldhatatlan vágy él a jövő megismerésével kapcsolatban, hogy olyan eszközökhöz is folyamodnak, amelyek kifejezetten sötétek és veszélyesek, csak hogy megtudják, mit hoz számukra a jövő. Olyan praktikákat gyakorolnak, mint a horoszkóp, a jóslások különböző formái, a halott vagy szellemidézések, vagy éppen az ezotéria változatai. Ezeken keresztül próbálják kideríteni saját vagy környezetük jövőjét. Sokan ugyan nem kötözik meg magukat ilyen okkult erőkkel kokettálva, csak egyszerűen reménykednek egy szebb jövőben, vagy bíznak abban, hogy holnap talán jobb lesz. Aztán mások aggodalmaskodva tekintenek a jövőbe. Talán attól félnek, hogy lesz-e a jövőben munkahelyük. Ki tudom-e fizetni majd a számlákat? Tudom-e majd fizetni a törlesztést vagy az adósságot? Vajon lesz-e a jövőben nekem és szeretteimnek egészsége? Vajon mit hoz a holnap? Vajon mit hoz a jövő? Nagyon sokan teszik fel ezeket a nagyon is égető és jogos kérdéseket. Mindezeknek az ismeretében volt különös a szavazás eredménye, miszerint az emberek kétharmada inkább a múltba menne, mint a jövőbe. Elgondolkodtam, hogy vajon mi lehet ennek az oka. Talán a visszarévedés a múltba, hogy újra éljék a régi szép időket, hogy nosztalgiázzanak. Vagy talán azért mennének sokan vissza a múltba, mert elhiszik, hogy a jövő az pusztán a mi kezünkben van, és egyedül mi alakítjuk a jövőnket, ezért nem is érdekes annyira, hanem sokkal izgalmasabb a múltnak, a régi dolgoknak a kutatása. Vagy talán vannak, akik úgy gondolják, hogy a múltba utazva azt, és a jelent is meg tudják ezáltal változtatni. Talán van valaki, aki azért menne vissza a múltba, hogy egy elhibázott döntését, vagy egy végzetessé lett hibáját kijavítsa. Akármik legyenek is az emberi vágyak, elgondolások, váradalmak, azt bizonyosan tudjuk, hogy a múlt már mögöttünk van, és előttünk a jövő. A múltat már nem tudjuk megváltoztatni, a jövőt még nem látjuk, és a kettőnek a határán, múlt és jövő határán élünk itt a jelenben. Akár a ködbevesző múltra, akár a még homályos jövőre tekintünk, azt látjuk, hogy ebben a világban csak egyetlen biztos pont létezik, akiben nincs változás vagy változásnak árnyéka, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, Jézus Krisztus. Ő az, aki szól most hozzánk, múlt és jövő határán, az ő örök igéjén keresztül. Ő az az eljövendő, Adventus, akire várunk, és akinek az első eljövetelére emlékezünk karácsony ünnepén. Ezért annál, hogy mit hoz a jövő, sokkal fontosabb kérdés, hogy kit hoz a jövő. Ki az a Jézus Krisztus számodra, aki eljövendő az idők végén? Erre a kérdésre keressük a választ, Isten szent lelkét segítségül hívva. Az első kérdés, amit őszintén meg kell válaszolnunk, kedves testvéreim, magunknak, az, amiről a Heidelbergi K.T. is beszél, hogy ki is a visszatérő Jézus. Az eljövendő Jézus Krisztus pusztán ítélőbírád, vagy ítélőbírád és védő ügyvéded is egy személyben. Mert nem mindegy, hogy az ítéletnek csak egy rettenetes várása az, ami a jövővel kapcsolatban elfogja a szívedet, vagy pedig tudhatod, hogy az, aki meghalt érted, helyetted és miattad, aki ontotta vérét, hogy neked bűnbocsánatod és örök életed legyen, a te megváltód jön vissza Jézus Krisztus személyében, aki egyben a világ bírája is. Ítélő bírád és védő ügyvéded is egyben Jézus, vagy csak ítélő bírád. Ez attól függ, hogy a jelenben ő uralja-e az életedet, vele jársz-e, vele élsz-e. Ugyanis a Jézus Krisztussal való jelenlegi, mindenkori kapcsolatot határozza meg a jövődet. Ha vele életközösségben, ráfigyelve, őt követve élsz a jelenben, akkor a jövendő örökké valóságot is vele töltheted majd. Akik Jézus Krisztuséi vagyunk, nem csak jövőnk, futurum, hanem eljövendünk, adventuszunk is van. Az eljövendő Jézus Krisztus, ami megváltunk, ad számunkra reményteljes jövőt. Ő az, aki megszólít minket mai igénkben, és azt a megdöbbentő kijelentést teszi, bizony, bizonyosan, biztosan, hamar eljövök. Régen is és ma is sokan kutatták és kutatják a jövőt, a világ végét. Legutoljára 2012-ben volt világméretű hisztéria ennek a tökéletes félreértése kapcsán. És olyan szomorú volt látni, amikor magukat hívőnek valló emberek is ezen elkezdtek aggódni és kétségbe esni. Hát miért kell a hívő embernek félnie a világ végétől? Hát aki Jézus Krisztusban hisz, aki az ő követője, akit ő megváltott, az miért aggódik attól, hogy aki őt legjobban szereti, meg akit reménység szerint ő legjobban szeret, az vissza fog jönni? Miért kell attól félni, hogy visszajön Jézus, és megítéli ezt a világot? Az teljesen érthető, ha az az ember, aki pusztán erre a 3D-s világra alapozza az életét, az kétségbe esik. Persze, hogy kétségbe esik, és fél, és jogosan fél. Féljen is, hogy mindaz, amit felépített, mindaz, amiben eddig bízott, az atomjaira fog hullani. De nekünk, akik Jézus Krisztuséi vagyunk, akik nem csak a földön, hanem a mennyben is kincseket gyűjtünk, akik felől Isten valami jobbról gondoskodott, akik várjuk az alapokkal bíró várost, akik Jézus Krisztus megváltott gyermekei vagyunk, és a mennyben be van írva a nevünk az élet könyvébe, miért féljünk attól, hogyha ez a világ megsemmisül? Mi az életünket, a reménységünket Jézus Krisztusra alapozzuk. Hogyha nem ebben a világban, és nem az anyagban bízunk, és nem erre építjük fel az életünket, hanem Jézus Krisztusra és az ő királyi uralmára, akkor nincs mitől félnünk. Nem kell félnünk a világ végétől, nem kell ezen aggodalmaskodnunk. Örömmel és reménységgel várhatjuk vissza azt a megváltót, aki értünk, helyettünk és miattunk adta az életét, hogy megváltson, megvásároljon magának minket. Nagyon sok hívő esett már abba a hibába a világ vége várás kapcsán, hogy visszajövetelének, Jézus visszajövetelének dátumát számítgatta. Ez is teljesen hiába való. Hiszen maga az Úr Jézus figyelmeztet, hogy annak időpontját csak az Atya tudja, ő pedig teljes mértékben ahhoz igazodik. Azonban visszajövetelének előjeleit elénk tárja a Szentírásban. Lelkipásztor testvérem által felolvasott lekcióban is hallhattunk erről, és a Máté evangélium a 24-25. Részeiben pedig részletesen leírja, hogy milyen körülmények, milyen jelek fogják megelőzni az ő visszajövetelét. Ezek alapján sokkal pontosabb és érthetőbb képet kapunk jelenlegi világunk mozgatórugóiról, mint bármilyen híradóból, vagy háttér, vagy elemző műsorból. Azonban mégis hogyan érti azt az Úr Jézus, hogy hamar eljövök? Mihez képest hamar? Hiszen ezt a kijelentését majd 2000 éve tette. Máté evangélium a 24. részében, a 22. versben, amit elmond az Úr Jézus, az alapján megérthetjük, hogy a nagy nyomorúság lehetséges végéhez képest hamar jön el, mert az az idő megrövidítetik a választottakért. Feltehetjük a kérdést, kedves testvéreim, miért nem késés az Úr Jézus visszajövetele, noha a rávaló várakozás hosszúra nyúlik. Akkor késne az Úr, ha mondott volna időpontot, hogy mikor jön vissza. Időpont hiány viszont nincs is, amihez képest késhetne. Nem késedelemről, hanem az ő kegyelmes és türelmes várakozásáról szól az ige 2 Péter 3.9-ben is. Ezt olvashatjuk. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk. És hogyha az Úr Jézus hosszan tűr érettünk, és várja, hogy döntést hozzanak mellette azok, akik még nem hoztak, akkor nekünk is, akik már az övéi vagyunk, türelmeseknek kell lennünk. Hiszen ezt mondja Jakab levelében az 5. rész, legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Kedves testvéreim, hogyha körülnézünk ebben a világban, vagy éppen az Isten népe körében, akkor sok elcsüggesztő helyzettel és folyamattal találkozunk. Hogyan lehet mégis az, hogy ezen az adventen és életünk minden napján reményteljesen és reménykedve tekintsünk a jövőbe? Mire tanít Jézus adventje? Mire tanít Jézus eljövetele? Bot Péter, a nagy 18. századi egyháztörténész, református lelkipásztor azt írja, hogy a 4 adventi vasárnap hagyománya Jézus 4 adventuszát, 4 eljövetelét jelképezi. De mi is Jézusnak ez a 4 adventusza? Mi Jézus 4 eljövetele? Mikor történik ez? Azt mondja Bot Péter, az első eljövetele adventusza Jézusnak, amikor testben megszületett. Ez történt 2000 évvel ezelőtt. Ezt ünnepeljük karácsonykor, ekkor ünnepeljük az Úr Jézus születésnapját. Aztán Jézus második eljövetele adventje, írja Bot Péter, amikor a szívbe bészál, és az embert megtéríti. Amikor egy ember ráébred a bűneire, és nyomorult, tönkrement életével Jézushoz menekül, megvallja és elhagyja a bűneit, és egy tudatos, akarati döntéssel átadja az uralmat élete fölött Jézus Krisztusnak. Ez a megtérés. Ez a szívünknek megnyitása, az életünk fölötti uralom átadása Jézus Krisztusnak. Jézus harmadik eljövetele, adventje, amikor eljön értünk halálunk óráján, nem más ez, mint a meghalás, amikor lelkünk elválik testünktől. És végül Jézus negyedik adventje, amikor ő eljön az utolsó ítéletre. Nyilvánvalóan minnyájunk számára világos, kedves testvéreim, hogy mi, akik most itt ülünk a templomban, Jézus első adventje, első eljövetele után élünk minnyájan. Az is világos minnyájunk számára, hogy mi most Jézus harmadik és negyedik adventje előtt élünk. Azonban a lényeges kérdés ezen a karácsonyon az, hogy pusztán Jézus első adventjére emlékezünk könnyes szemmel, vagy már megtörtént életünkben az ő második adventje is. És ezért iránta való hálával és belévetett reménnyel tekinthetünk a jövőbe. Volt-e Jézusnak második adventje a te életedben, kedves testvérem? Vagy pusztán az ő első adventjéről él valami homályos, romantikus kép a szívedben? Engedted-e Jézusnak, hogy életedben is lakozást vegyen, ott Úr és Király legyen? Vagy még mindig kis Jézuskaként tekintesz rá, akit lehet ide-oda pakolgatni az életedben? Ahogy egy ókori keresztény tanító írta, hiába születik meg Jézus, akár ezerszer is Betlehemben, ha egyszer nem születik meg a te szívedben. Engedted-e Jézusnak, kedves testvérem, hogy magához térítsen téged, hogy beleszóljon az életedbe, hogy végig vezessen a keskeny úton? Mert csak az várhatja, kedves testvéreim, reménykedve Jézus harmadik és negyedik adventuszát, akinek már volt személyes találkozása a feltámadott Jézussal. Aki engedte, hogy az Úr második adventje az ő életében is megvalósuljon, és Isten őt is megtérítse. Mit vársz a jövőtől? Kit vársz a jövőben? Olyan jó lenne, ha a jelenben nem a jobb jövő reménye, vagy a bizonytalan jövő miatti aggódás uralná az életünket. Olyan sokan nem figyelnek azért a jelenre, mert a jövő uralja az életüket, a gondolataikat, a vágyaikat. Olyan jó lenne, hogyha nem a jövő, hanem az eljövendő Jézus Krisztus uralná a gondolatainkat, a vágyainkat, a szavainkat, a tetteinket. Már itt, most a jelenben. Hiszen a textusként felolvasott igében az Úr Jézus a jövőre nézve mondta, hogy bizony, hamar eljövök. De akkor mi a dolguk mindenkor keresztjéneinek a jelenben? Nem más, mint az, amit a hívő a textusként felolvasott vers második felében mond Jézus kijelentésére: ámen, bizony jövel Uram Jézus. Ez nem csak rábólintás, egyetértés az Úr szavával. Hiszen akik Jézuséi vagyunk, nem csak szavainkkal, hanem tetteinkkel és egész életünkkel is áment kell, hogy mondjunk Jézus visszajövetelére. Olyan jó lenne, hogyha nem csak elméletben tudnánk azt, hogy Jézus visszajön, hanem úgy élnénk, úgy beszélnénk, úgy gondolkodnánk, mint akik minden döntésüket annak a fényében hozzák meg, hogy Jézus egyszer visszajön. Nem félve, nem rettegve, hanem örömmel és reménykedő szívvel várva azt, aki minket a legjobban szeret. És bizony áment, ezzel tudunk mondani Jézus szavaira. Nem csak az ajkunkkal mondhatunk áment, hanem neki engedelmeskedve, benne bízva, őt követve a hétköznapokban. A szavainkkal, a tetteinkkel, az életvitelünkkel áment mondhatunk arra, igen, Úr Jézus, jöjj, készen vagyok, várlak, veled akarok lenni itt és most, és az örökké valóságban is. Úgy éljünk és úgy beszéljünk, kedves testvéreim, hogy bármikor is jön vissza Urunk, ne kelljen szégyenkeznünk, és neki se kelljen szégyenkeznie miattunk. Hogyan lehetünk boldog szolgák, akiket az ő munkájában talál az Uruk, amikor visszajön? Először is múltunk bűneit rendezzük Jézussal. Kérjük tőle bűneink bocsánatát, és az ő erejével hagyjuk el a vétkeinket. Aztán a jövőnket is tegyük az ő kezébe. Neki átadva életünket, bizonyosak lehetünk abban, hogy az a mennyben folytatódik majd. A jövendőnk és életünk kibontakozása az ő kezében van. Olyan jó lenne, kedves testvéreim, ha ezen a karácsonyon, ebben az adventben, ennek a tudatában élnénk meg az ünnepet. A múltunkat rendeztük Jézussal, a jövőnket pedig ő biztosítja. És ennek a boldog örömében, reménységében élhetjük a jelenünket. Ha a jelenben Jézussal járunk, akkor nincs félnivalónk a jövőtől sem. Ha ma átadod az életed fölötti uralmat Jézus Krisztusnak, akkor a múltad rendezve, a jövőd biztosítva lesz, és már a jelenben békességed és boldogságod lehet ő benne. Nem csak az ünnepben, hanem a hétköznapokban is. És ezt megélve átélheted, hogy Jézussal minden nap ünnep. Adja Isten, hogy ezt minnyájan megtapasztaljuk. Ámen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Olyan szomorúan látjuk, amikor körülnézünk a világban, hogy minden annyira törékeny, annyira múlandó, olyan sok a romlás körülöttünk és bennünk, minden változik és minden bizonytalan. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ebben az univerzumban te vagy az egyetlen biztos pont, és mi szeretnénk ehhez a biztos ponthoz hozzád igazodni, és hozzád kötni az életünket. Úr Jézus, te látod, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel, milyen gondolatokkal, milyen kérdésekkel jöttünk most ide. Te látod a kétségeinket, te látod a félelmeinket, a betegségeinket, a problémáinkat. Köszönjük, hogy nálad kész a megoldás, kész a gyógyítás, kész a bocsánat, kész a szabadítás. Add, hogy mindezeket nálad keressük, tőled kérjük és várjuk, a mi jövőnket is, és a mi boldogságunkat is. Szeretnénk, Úr Jézus, a mi múltunkat rendezni veled, szeretnénk tiszta lelkiismerettel megállni előtted ezen az ünnepen. Ezért kérünk, hogy bocsásd meg gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztásban elkövetett vétkeinket. És a te szent lelkeddel vértesz fel bennünket, hogy ne csak megbánjuk, hanem el is tudjuk hagyni a bűnt. És szeretnénk, Úr Jézus, a te kezedbe letenni a mi életünket, a mi jövőnket, átadva neked az uralmat, a gondolataink, a szavaink, a tetteink, az értelmünk, az érzelmünk, az akaratunk és mindenünk felett. Légy valóban Úr Jézus a mi életünkben. És köszönjük, hogyha ezt megtettük, tudhatjuk, hogy a jövőnk is biztosítva van nálad. Ezért most már nem félve és rettegve tekintünk a jövőbe, hanem reménykedő szívvel, téged várva vissza, Úr Jézus, aki meghaltál értünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a mi legnagyobb vigasztalásunk az, hogy nem a magunkéi, hanem a tieid lehetünk. Add, hogy engedjük az életünkben nem csak a tulajdon jogot gyakorolni általad, hanem te légy az, aki a használati jogot is gyakorlod az életünkben felettünk. Kérünk azért, Úr Jézus, hogy te vezess bennünket így az ünnepben és az ünnep után is. Hadd tapasztalhassuk meg a veled járás örömét, békességét. Te légy az, aki betöltöd a mi szükségeinket, és te légy az, akit ünnepelhetünk ezen a karácsonyon. Hadd lehessen minden a te dicsőségedre. És imádkozunk most, Úr Jézus Krisztus, azokért, akik szükséget látnak. Imádkozunk a betegekért, hogy te légy gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy vigasztalójuk. Kérünk azért, hogy minden testi-lelki szükségünket te töltsd be. Hozzuk eléd ennek a gyülekezetnek, kicsinyeit, nagyjait, te áldj meg bennünket. Imádkozunk mennyei atyánk városunkért, országunkért, nemzetünkért, egyházunkért, hogy te adj ébredést, te adj megújulást a te szent lelked által, és add, hogy ne csak ezen az ünnepen, hanem életünk minden döntés helyzetében egyen-egyenként és közösségként is királlyá Jézust koronázzuk. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, ami keresztjén testvéreinket szerte a világban, akiket üldöznek hitükért, hogy te légy az ő erősítőjük, az ő vigasztalójuk, az ő szabadítójuk. És add, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjunk téged dicsőíteni, és őszinte, reménykedő és benned bízó szívvel kimondani, hogy jövel, Uram Jézus. Mennyei atyánk, ami megváltó Jézus Krisztusunk nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Íme az Úristen jön hatalommal, és karja uralkodik. Íme jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ámen.